Blockchain percek itt a Special Editionben, és ismét Kajun Dániellel beszélgetünk. Szerintem egy nagyon fontos témához érkeztünk el. Az Ethereum előnyeiről sokat beszéltünk már, keletkezéséről is. Most az Achilles sarkát, a gyenge pontjait próbáljuk meg összefoglalni, amennyire ez lehetséges.
Hát igen, eddig az Ethereum-mal kapcsolatos adásainkban feltűnhetett a hallgatóknak, hogy hát nagy rész pozitív hangnemben beszélünk az egész rendszerről, Bitcoinnál kicsit kritikusabbak voltunk, de azért az Ethereum-nak is vannak hátrányai. Ugye a legelső részben, amikor a rendszerről beszéltünk, megemlítettük, hogy egy komplexebb rendszer, mint a Bitcoin, és éppen ez a komplexitás okoz pár gondot. Tehát, hogy maga az Ethereum rendszere, az szolid, viszont a projektek, amiket létrehoznak a rendszeren belül, azok a komplexitásból adódóan sebezhetőbbek. Tehát, hogy minél bonyolultabb valami, annál több dologra kell figyelni, és ezért nagyobb az esély annak, hogy biztonsági rés keletkezik.
Szerinted azt használják ki azért, akik a réseket, vagy a réseken beszüremkednek, hogy azért, aki... Bőven vannak magyarul, bőven vannak amatőrök is azok között, akik beleállnak a vásárlásba vagy a rendszerbe, és az ő felhasználói tudásuk az adott esetben kevés arra, hogy profi módon védekezzenek.
Hát adott esetben egyébként nyilván vannak a felhasználók, akiknek nehezebb védekezniük, ők az ilyen kevesebb technikai tudással rendelkező felhasználók általában egy felületre bízzák a kripto dolgaikat, a kripto tevékenységüket, és azt remélik, hogy a felület fogja megvédeni őket. De egy csomó esetben, mint az most ki fog derülni ebből az adásból, maguk a felületek is felkészületlenek, és képesek belekódolni olyan hibákat, amiket egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak a rendszerükben.
Szóval... Hiszen a fejlődésük még korai szakaszába tartanak. Nyilvánvalóan.
Hát igen, és erre a legnagyobb példa egy 2016-os Ethereum projekt, ennek az a neve, hogy a DAO, tehát The DAO angolul igazából. Szóval először definiáljuk a DAO-t, hogy mi is ez, mert a rövidítés...
Léci.
Igen, rövidítés szempontjából ezt így kényelmesebb lesz használni ma. Szóval a DAO az decentralizált autonóm szervezet, szóval blockchain-nek decentralizált, nincsen egy középső egység benne, ami irányítaná. Autonóm, tehát hogy független, tagok egymástól függetlenek lehetnek, azon kívül, hogy van egy közös tevékenység ezen a szervezeten belül. Szóval decentralizált autonóm szervezet. Egy blockchain alapú közösség, melyben a tagok által elfogadott szabályok bele vannak kódolva a közösség működésébe, a blokkláncba. Ez okos szerződéseken keresztül működik, és a közösségnek nincsen ugye vezetősége, amely centralizált módon bármilyen formában beleszólna a közösség működésébe. Mindenki egyenlő fél alapvetően annak függvényében, hogy mennyi pénzt tesz bele ebbe a társaságba.
Magyarul, ha én sokat teszek bele, akkor nagyobb a szavazati arányom?
Igen, tehát egy több szavazati jog jár, éppen azért, mert tehát egy jobban beletette az ember a saját vagyonát ebbe a közösségbe. Neki több múlik azon, hogy mit fognak csinálni a közös vagyonukkal a közösségen belül. Szóval a szóban forgó Ethereumra épülő DAO-t, a DAO-t 2016 áprilisában indították útjára. Egy Ethereum fejlesztő, Christoph Jentsch tette közé a DAO forráskódját, amit így bárki megtekinthetett, ezzel egyébként nincsen semmi probléma, ugye a blokklánc az átláthatóságról szól, nyilvánosságról, visszakövethetőségről. Tehát, hogy ilyenkor elég egyértelmű, hogy bevett szokás az is, hogy a forráskódot is megosztják az emberekkel, hogy lássák, miről van szó, mibe fektetnek be. Mikor a DAO-t elindították, akkor a jelentkezők Ethereumot vásárolhattak, tehát az Ethereum kriptovalutájáért vásárolhattak DAO tokeneket, tehát ezek a tokenek szimbolizálták a szavazati jogot a DAO-ban, ebben a közösségben, és azzal, hogy ezeket a tokeneket és a szavazati jogokat kibocsátotta a közösség, így maga is forrásokat és befektetéseket szerzett, tehát hogy lett egy saját ilyen nagy Ether állománya, amit később be tudott fektetni. Szóval a végeredményben kiépült ez a közösség, ahol minden tagnak voltak szavazati jogai, és akkor összegyűlt egy nagyobb Ether összeg is.
De ezt úgy kell elképzelnem, nyilván te azt se tudod, hogy mi az, hogy háztömbgyűlés, hogy amikor van egy lakóközösség, és el kell dönteni, hogy melyik, tudom én, kábelcsatorna szolgáltatóval szerződjenek, akkor minden lakó, vagy a lakó által delegált valaki lemegy, és akkor ott az előtérben megszavazzák, mindenkinek egy szavazati joga van, vagy hát nyilvánvalóan a házban van egy olyan tulajdonos, akinek van 6 lakása, akkor annak 6 szavazati joga, tehát így kell körülbelül elképzelni a
Lényegében igen, csak ezt az egészet blockchain alapokra helyezzük, és pontosan ugyanaz
a helyzet. Tehát nem napló van, hanem blockchain.
Igen. Szóval a közösség célja egyébként, hogy ezt az összegyűjt összeget, a DAO-nak a célja igazából, ezt a közös vagyont szavazás alapján különböző projektekbe, vállalkozásokba vagy technológiai kezdeményezésekbe való befektetésekre használják fel. Szóval igazából így akarták támogatni az Ethereum ökoszisztémát, hogy összegyűjtik a pénzüket, és akkor a kisebb projekteket, kezdeményezéseket támogatják, hogy felvirágoztassák a gazdaságot.
És aztán egy ponton túl jó sok pénzt keressenek. Azért ezt ne hagyjuk
persze,
ki.
Persze, nyilvánvalóan, tehát a növekedésből ők is profitálni akarnak, nem csak jó indulatból cselekednek így természetesen. Lényegében ez egy blockchain alapú befektetési alap volt, egyébként szabályozott tevékenység kéne, hogy legyen, de erre a blockchain világban nem figyelnek nagyon. Később ezt így fel is karolta az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet is.
Már melyik részét?
Azt, hogy igazából befektetési tevékenységet végeznek, anélkül, hogy szabályozott lenne a tevékenységük, anélkül, hogy bárki is felügyelni a tevékenységüket, és ez nem teljesen legális. Amint előterjesztettek egy befektetési lehetőséget a DAO tagjai elé, ők szavaznak nyilvánvalóan, és hogyha a többség megszavaz egy projektet, akkor abba befektetnek. Itt a DAO létrehozása elején így egyből, hát nem is egyből, de nagyon gyorsan már 50 projekt is jelentkezett, hogy ők azért igényelnik ezt a támogatást, ezt a finanszírozást. A tagok meg ugye, mint beszéltük, profitálnak ezekből a projektekből, vagy osztalékokként, tehát hogy a projektekből kapnak osztalékokat, vagy pedig a DAO token áremelkedéséből, szóval az, amit Ethereum megvásároltak, hogyha a DAO-nak nagyon sok sikeres projektje van, akkor nyilván magának a közösségnek is felmegy az értéke. Szóval ez is így egy részvényt mimikál lényegében. Akkor elkezdték kibocsátani a DAO tokenjeit, ezzel tagokat és pénzt gyűjtve, akkor 28 napban határozták meg a kibocsátás hosszát, tehát egy 4 hetes periódus, és már 3 hét alatt a világ akkori legnagyobb közösségi finanszírozási projektjévé vált ez a DAO, ugyanis 11 ezer befektetőtől 150 millió dollárnyi etert tudtak összeszedni. Tehát ez egy óriási összeg volt. Akkorára nőtt az egész DAO egyébként, hogy az Ethereum Ether állományának 14%-a a közösségbe volt befektetve. Azonban ugye, mint mondtuk, publikus forráskód volt, és a forráskódot vizsgálva egyre többen kezdtek aggódni a DAO sebezhetősége miatt, néhány okos szerződésbeli hiányosság miatt. Bár elkezdték rendre felszólítani a DAO-t és a tagjait is, hogy orvosolják a problémát, ez nem történt meg, és az aggodalom be is igazolódott sajnos, egy hacker vagy több hacker 2016. júniusában, tehát egy kicsivel több mint egy hónappal az egész indulása után kihasználta a biztonsági részt, és 3,6 millió eternyi tulajdont tulajdonított el lényegében, ami akkori árfolyamon ilyen 50 millió dollár körül mozgott. Tehát ez az összes, a DAO-nak az egész vagyonának a harmadát tette ki igazából.
Tehát magyarul kódokat lopott?
Hát nem a kódokat lopta, hanem a kódokat kihasználva, igazából egy okos szerződéses mechanizmust kihasználva ellopta a vagyonát ennek a közösségnek, vagyis a harmadát igazából, nem az egészet, jó fej volt. A mechanizmus, amit kihasznált, az így elég, hát nem is egyszerűnek hangzik, de tényleg eléggé...
Banális?
Hát igen, elég nagy hiba őszintén szólva, úgy kell elképzelni pontosan. Ha tegyük fel, van nekem egy bankszámlám, van rajta 1000 forint. Én szeretnék elindítani egy pénzlehívást, amiben szeretném kivenni ezt az 1000 forintot, de időközben megszakítom. És akkor újraindítok egy ilyen lehívást, és akkor gyűjtöm ezeket, már 10-szer lekértem ugyanazt az 1000 forintot, de sose fejeztem be. Szóval az egyenlegem sosem frissült, aztán pedig egyszer akarom lehívni az összeset, és mivel eddig volt keretem rá, ezért mindegyik 1000 forintos megkapom, de végül egyébként nem is volt rá keretem, és egy ilyen mechanizmust kihasználva loptak el 3,6 millió etert a közösségből. Végül ez egy óriási port kavart nyilvánvalóan az Ethereum világában, tehát fontos kiemelni, hogy nem magában az Ethereum rendszerében volt ez a hiba, hanem a projektben, amit ők létrehoztak. És akkor egy nagy kérdés tárulkozott meg így a felhasználók előtt, hogy mit kéne kezdeni ezzel. Hát alapvetően a forráskód maga publikus volt, a közösség résztvevői tudták, hogy mibe csatlakoznak, megnézhették volna a forráskódot, nyilván nem tették, inkább csak a marketing szövegekre hallgattak, de ha megnézték volna, látták volna ezt a biztonsági részt, ezt a hiányosságot, és akkor dönthettek volna, úgyhogy nem fektetnek be. De elvileg az a felállás, hogy erről tudniuk kellett volna, így is befektettek, és maga a hacker, a támadó azzal védekezett, hogy Mivel az okos szerződések olyan szerződések, hogy magukat teljesítik a saját szabályrendszereiken belül, ő csak az okos szerződés működését használta ki, semmi illegálisat nem csinált, semmit nem hackelt meg, semmilyen kódot nem változtatott, hogy ez teljesen legális ezeken a kereteken belül, amit ő csinált, az, hogy eltulajdonított 3,6 millió etert másoktól. Szóval lehet, hogy technikailag ez így is van, viszont morálisan nyilvánvaló, hogy itt nyilvánvalóan kirabolta a közösséget. Vitalik Buterin két lehetséges opció között vacillált, az első egy soft fork volt, vagyis az alapvető Ethereum kódjához egy kisebb részletet adtak volna hozzá, ami megakadályozta volna az eltulajdonított összeg mozgatását. A másik már egy sokkal radikálisabb feltevés volt, ami végül nyert is az Ethereum felhasználónak körében, mint választási lehetőség. Ez a hard fork volt, ezzel visszavezették volna az egész blokkláncot addig a pontig, amikor még nem lettek eltulajdonítva ezek az eterek.
Amikor még megvolt.
Hát igen, lényegében. Ugye tudjuk, hogy a blokklánc az egy láncszerű képződmény, és akkor visszamentek volna igazából az úton addig a pontig, amikor nem loptak még el semmit, és eldöntik, hogy jó, ez nem történt meg, innen másképpen folytatjuk. Ezzel egyébként létrejött kettő Ethereum lánc is, a régi, ahol a lopás megtörtént, az az Ethereum Classic, ETC a rövidítése a kriptovalutájának, a másik pedig a most sokak által ismert Ethereum, amit most is használnak, ennek ETH a rövidítése. És lényegében ez egy nagyon radikális döntés volt, sokan nem értettek egyet ezzel egy filozófiai alapon, vagy erkölcsi alapon, hogy a blokkláncnak alapvetően megmásíthatatlannak kell lennie, hogyha elkezdődött a blokklánc, nem mehetünk vissza, bízunk benne, hogy minden rendben történt, és hogyha valami nem rendeltetésszerűen, akkor el kell fogadnunk. Sokan így állnak ehhez hozzá, és nem akarják azt, hogy ketté váljon a blokklánc, viszont ebben az esetben akkora volt a mérete ennek a lopásnak. Ugye maga a DAO az Ethereum Ether állományának 14%-át foglalta magába akkor, hogy muszáj volt valamit lépniük, és így jött létre ez a kettő különböző Ethereum lánc.
Mi szerintem egy univerzum születésének vagyunk a tanúi jelen pillanatban, hiszen jól látható az összes példából, vagy az összes olyan beszélgetésből, amit itt a Danival folytattunk az elmúlt hónapokban, hogy azért még ennek az Ethereum rendszernek, vagy a kriptovaluták világának, hát még a felfújódó szakaszában vagyunk, hogy egy-egy ilyen pont, amikor oda hacker be tud nyúlni, és az arra adott válaszok mind-mind arra salkalanak szerintem minket, hogy nagyon óvatosan, körültekintően járjunk el minden egyes lépésünkben ebben a rendszerben, és a jövő héten, majd anélkül, hogy spoilereznénk, egy picit megpróbálunk edukálni azon a szinten mindenkit, hogy mit tehet annak érdekében, hogy még biztonságosabban érezze a saját befektetését, és aztán tudjon aludni is. Jól gondolom?
Igen, jobban kibontjuk ezt a témát, és majd a végén akár még tanácsot is adunk, hogy hogyan lehet védekezni.
Na, hát akkor ez is egy nagyon szép nap volt a mai. Mindenkinek boldog, békés, egészséges karácsonyi ünnepeket kívánunk. Szerintem Dani nevében is ezt megtehetem.
Kellemes ünnepeket.
A blockchain perceket pedig a jövő hét utáni szerdán, azaz amikor először ismét élő adást fognak hallani a kedves hallgatók, folytatjuk. Kajum Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt minket ezen a héten, és januárba folytatjuk, mert azért van még tartalom, az Ethereum és a blockchainek, meg persze az összes kriptovaluta. Valakinek kérdése van, nyugodtan bombázzon minket a szerkesztőségben is, szívesen várjuk, de a Pikinfo oldalán is találhatnak megfelelő kapcsolódási pontokat. Mexikóhoz közelítünk, valamikor a Texas állam is Mexikóhoz tartozott, és az ottani spanyol ajkú közösségből azért már évtizeden nőnek ki olyan zenészek, akik egyesítik magukban az Egyesült Államok és Mexikó anyaföldjének zenei világát. Ez nagyon szép körmondat volt, nem is tudom, hogy jutott eszembe. Nem ez a lényeg, hanem most egy jó bugalút fogunk Monterreyből meghallgatni, Adrián Quesada és Ruben Ramos előadásában. Adrián Quesada nem más, mint az általam igen favorizált Black Pumas zenekar egyik tagja, úgyhogy már ezért is érdekes lesz a következő zenekar, tehát valahol Mexikó,